Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, fennálló énekül a Barna énekeskönyvből keressük ki a 786. éneket. A 786. éneket, ez az év éneke a gyermekeknél. Tégy, Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom, fennállva énekeljük el. Foglaljuk el a helyünket, és családi istentiszteletünket énekléssel folytassuk. A 397. éneket keressük ki az énekeskönyvből, és itt elmondom, hogy a következő ének alatt fognak Elvira nénivel kimenni az alsósok, és Elvira néni tartja nekik a gyermekistentiszteletet, hogy majd Elvira néni föl fog állni, és akkor a következő ének alatt még egyszer mondani fogom, hogy most az igét, azt közösen fogjuk majd meghallgatni. Tehát a 397. dicséretet keressük ki, és énekeljük el mind az 5 versét. Úgy kezdődik ez az énekünk, hogy Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Nehémiás könyvének második és harmadik részének válogatott verseiből olvasom. Ezt a hosszabb ige szakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Nehémiás könyvének második és harmadik részéből válogatott verseket olvasok. És így szólt Nehémiás. Kimentem tehát éjjel, és megvizsgáltam Jeruzsálem várfalait, amelyek rések voltak, és a kapuit, amelyeket tűz emésztett meg. Majd azt mondtam a népnek, magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem rommá lett, és kapui tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Majd elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akaratú volt hozzám, és hogy milyen szavakat mondott nekem a király. Erre ők így feleltek. Kezdjük el az építést. És bátran hozzáfogtak a jó munkához. Sokan voltak az építkezésnél, voltak a tekoabeliek is. Az előkelők azonban nem hajtották a nyakukat uruk szolgálatába. Amikor meghallotta Sanballat, hogy építjük a várfalat, méregbe jött, és nagy bosszúságában gúnyolni kezdte a júdaiakat. Ezt mondta honfitársainak, Samária seregének. Mit csinálnak ezek a nyomorult júdaiak? Hát megengedik ezt nekik? Talán már áldozni is akarnak, mert még ma befejezik? Életre kelthetik-e ezt a halom követ, amely porrá égett? Mellette állt az ammóni Tobijá, és ezt mondta. Bármit építsenek is, ha ráugrik egy róka, az is ledönti a kőfalukat. Halld meg, Istenünk, hogy csúfolnak minket, mondta Nehémiás. Fordítsd vissza fejükre gyalázkodásukat. Legyenek prédává rabtartóik földjén. Ne nézd el a bűnöket, és ne töröld el vétküket, mert téged bosszantottak, amikor az építőket gúnyolták. Mi azonban tovább építettük a várfalat, és már az egész várfal elkészült félmagasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott. Isten tegye áldottá szívünkben a felolvasott igét, hogy gazdagon tudjunk gyümölcsöt teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk. Hálatelt szívvel köszönjük meg neked, Istenünk, ezt a mai napot, a te napodat, a vasárnapot, amelyet arra rendeltél, hogy mi megszenteljük. És te áldást adsz rá, és a mi életünkre is. Köszönjük, hogy arra indítottad a szívünket, hogy vágyódjunk utánad, hogy egy kicsit a te közeledben tudjunk lenni. És hadd kérjük közösen most azt, Urunk, hogy ne az elmúlt heti bűneinket lásd, ne a mai napi bűneinket lásd, hanem kegyelmesen tekints ránk, és nyisd meg a szívünket a te szavad, a te igéd előtt. És mi hadd tudjuk rámondani azt, hogy igen, Urunk, megengedjük, hogy formáld a mi életünket. Köszönjük, Urunk, a te mai ígéretedet is, hogy időben adsz enni az éhezőknek. Te látod, hogy melyikünk mivel jött ide ma a templomba. De te azt ígérted, hogy jól tudod lakatni a sokaságot a kevéssel is. De ezt csak a te lelked tudja megtenni. Hadd imádkozzunk most közösen azért, hogy hadd kapjuk meg mindannyiunk azt, mindenki kiki maga azt, amire a legnagyobb szüksége van. Te szólj úgy hozzánk, Urunk, arra kérünk, hogy azt érezzük, hogy megelégítette a te szavad a szívünket, hogy betöltöd örömmel, a te lelked erejével. És úgy tudunk majd innen elmenni, hogy tovább tudjuk vinni az örömüzenetet, az evangéliumot azoknak, akik közé tartozunk. Így áld meg ezt a mostani alkalmat, itt a templomban is, és oda át a gyermekek között is. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 171. dicséretet keressük ki, és most, amikor majd az orgona elkezd szólni, Elvira néni ott van a templom közepén, akkor az alsós gyerekeket kérem szépen, hogy menjenek ki a padból, és Elvira nénivel átmennek az ő termükbe, és ott tart Elvira néni nekik alkalmat. És mi pedig a 171. dicséretet énekeljük. Megáll az Istennek igéje. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első leveléből olvasom. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levelének 15. versének, 15. részéből az 58. verset. Buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában. Amen. Kedves testvérek, most vasárnapról vasárnapra Nehémiás könyvét vesszük végig, és hogyha valakik nem voltak az elmúlt vasárnapon, szeretném egy kicsit előtte összefoglalni, hogy mégis képbe legyünk arról, hogy miről is szól tulajdonképpen Nehémiás könyve. Amikor Mózes kihozta a népet Egyiptomból, 40 évig kellett büntetésben vándorolniuk, mire visszakaphatták azt a földet, ami még Ábrahámé volt, a földközi tenger keleti részénél, a Kánaán földjét, ígéret földjét, amit akkor az egész országként Izraelnek is neveztek. Mielőtt Józsué bevezeti a népet, hiszen Mózes már ezt nem tehette meg, Isten nagyon világosan a tudtukra adja, és kimondja, hogy ne tegyetek semmi olyat, amit a körülöttetek élő pogány népek tesznek, ne legyetek bálványimádók, ne legyetek emberáldozók, varázslók, jövőben tudakozódók, mert utálatos előttem, aki ilyet tesz. Tehát egy nagyon világos felszólítást kapnak. Meg is ígérik ezt, letelepednek az országban, és egy ideig élik is az Isten félő életüket, de hogy telnek az évek, egyre inkább bálványokhoz fordulnak, mégiscsak átveszik a pogány szokásokat, és nem tartják magukat ahhoz az isteni rendhez, amit ő kért tőlük. Isten többször figyelmezteti őket, és az első büntetésük az, hogy ketté szakad az ország egy északi és déli részre, Izraelre és Júdára, és Isten még tovább figyelmezteti őket, és 700 év elteltével az északi ország rész Krisztus előtt 722-ben az asszírok elviszik fogságba. A júdeaiak többször megbánták az Isten iránti hűtlenségük bűnét, és Isten valahányszor bocsánatot adott nekik, noha nem érdemelték meg, de a szívük bűnbánatát, illetve a királyaik szívének bűnbánatát látta. Azonban ott is, a júdaiak területén is olyan király lesz, aki elfordul Istentől, és ők sem kerülhetik el a büntetést, és őket is fogságba viszik, mint egy 100-150 évvel később, Krisztus előtt 597-ben először, majd 10 évvel később, 587-ben. Két részletben viszik a júdaiakat fogságba, és amikor másodszorra viszik, akkor leégetik a templomot, lerontják a várost körülvelő vevő falat, és elviszik a szent edényeket is, amit ott a templomi áldozáshoz használtak. Ekkor ráébred a nép, hogy igen, meg kellett volna bánnom a bűnömet, és Isten nagyon kegyelmes hozzájuk, mert nem úgy vannak fogságban, hogy bebörtönzik őket, hanem úgy vannak fogságban, hogy szabad területet kapnak, építkezhetnek, földet művelhetnek, új életet kezdhetnek, amit ők meg is tesznek, de ott is elhangzik, hogy maradjatok hűek a ti uratokhoz, a ti istenetekhez. Valaki megteszi, valaki nem, valaki idegenekkel házasodik, tehát ott is ott van, hogy ki igen, ki nem, ami végigkíséri nem csak az Izrael népének, Isten népének az életét, hanem azt hiszem a miénket is, ha úgy igazán a szívünket megvizsgáljuk. És amikor letelt a 60 év, Isten jó indulatot támaszt Círus király szívébe, és megengedi, hogy hazamenjen egy csoport, és újjáépíthesse a templomot. Esdrás pap vezetésével indulnak el, ez se egyszerre megy, ez Krisztus előtt 538-ban van, és elkezdik a templom építését, de az oda helyükre betelepített, Izrael helyére betelepített samáriaiak nem jó szemmel nézik. Azért el lehet képzelni, hogy ott marad Jeruzsálemben egy nincstelenebb nép, elérnek valamit, ott van a nyitott város, senki nem őrzi tulajdonképpen az értékeiket, az állataikat, a terményeiket, amiket összeszednek. Éjszaka bárki bemehet, akár vadállat, akár bármilyen ellenség, és azt tesz, amit akar. És most, hogy elkezdik ugye a templom építését, rossz szemmel nézik ezt a samáriaiak, és feljelentést tesznek a királynál. Akkor már nem Círus a király, ő már meghalt, és a másik király leállítatja a templom építést. Megijednek ezek az emberek, de újra Istenhez kiáltanak, és Isten prófétákat küld, akik megbátorítják őket, hogy na hát, gyerünk, gyerünk, bátran fogjatok hozzá, építsétek vissza az én házamat, újra szenté akarom tenni azt a helyet, ahol velem találkozhattok. 515-re el is készül, Krisztus előtt 515-re újra a jeruzsálemi templom, de a várost körülvevő fal nem. És megint eltelik sok-sok idő, amikor belekerül a képbe Nehémiás, aki az akkori királynak a főpohárnoka. A testvére, aki elment haza a júdaiakkal, ő megy el hozzá, és azt kéri, hogy valamit tegyen már. Hát ő a király bizalmasa, főpohárnoka. Hát ha el tudna valamit érni, hogy Artasasztá király, Artaxerxész királynál, valami engedélyt kapjanak, hogy a falat legalább felépíthessék. És elmondják ezek az emberek Nehémiásnak, hogy minden bevehető a városunkban, nincs semmi védelem alatt. Leégettek a falak, bárkinek a prédája, azon kívül olyan is bejön a szent városba, aki megszentségteleníti az Úrnak a nevét. Olyan jó lenne, hogyha védelemben lennénk, olyan jó lenne, ha egyértelműek lennének azok a határok, hogy mi az, ami szent, és mi az, ami nem szent. És ezzel azt is megmutatják ott, akik komolyan gondolják, hogy igen, Isten népének másként kell élni, mint a pogányoknak. És ha most egy picit megállunk a gondolatban, és végig gondoljuk, hogy a mai egyházainknak a falai nincsenek leomolva, nem lehet, hogy ugyanúgy összemosódik minden? Nem lehet megkülönböztetni a keresztény embert a nem keresztény embertől? Nem olyan az életvitelünk, amire nem azt mondják a szomszédaink, a munkatársaink, hogy semmi nem látszik abból, hogy te keresztjén vagy, azon kívül, hogy eljársz a templomba. Nem engedjük meg a saját életünkben, a családunk, a gyermekeink életébe, hogy összemosódjon minden, hogy meglegyen az az éles határvonal. Mi az, ami szent, amivel nem játszom, amivel nem szórakozom? Az imádság, az igeolvasás, az Isten neve, a pajzán viccek kihagyása. És mi az, ami a világ? Hogy élek én ebben? Engedem, hogy ezek a határvonalak összemosódjanak? Vagy tudom a mai világban képviselni Krisztus még keresztjénként? A szavamnak igenis van ereje, és nem kell azt mondania senkinek, hogy ma már nincs adott szó. Amikor mindent közprédára teszünk, érdemes elgondolkodnunk, hogy lát ebben bennünket az Úr. Hol van a mi életünkben az az egyértelmű határ, amikor a szentet nem csak szentnek mondjuk, hanem úgy is élünk, és mi vajon el tudunk-e a pogány szokásoktól fordulni. És itt hadd mondjam már most azt, amit októberben mindig el szoktunk mondani. Pogány szokás a helovénezés. A sütőtök faragása, a démonoknak a magunkhoz hívása, a cukorkák osztogatása. Érdemes utána nézni, honnan erednek ezek. Jaj, de ez egy olyan kedves szokás, ennek már nem is az az értelme. Mentegetjük magunkat, és nem vesszük komolyan Isten szavát. Elég nagy baj, hogy az iskolában az angol nyelvkönyvek ezeket hozzák, és tanároknak, akik nem ezt tennék, mégis ezt kell venni. De mi, akik az otthonainkat próbáljuk keresztény szellemben tartani, mit engedünk ide be? Mielőtt valamilyen szokást felveszünk, megvizsgáljuk-e, hogy ez honnan ered? Vagy nekünk teljesen mindegy. Visszatérve a történetre, Nehémiás elkeseredik, amikor meghallja ezeknek az embereknek a panaszkodását, de nem tud mit tenni, annyit ígér, hogy imádkozik. És elkezd imádkozni, a küldöttség hazamegy, és nem történik semmi. Újra visszatérnek a mindennapi megszokott életükhöz, és Nehémiásnak 4 hónapig kell imádkoznia, mire Isten választ ad a kérdésére. És ez a válasz teljesen egyértelmű számára. Nem neki kell a királytól megkérdezni, hogy hazaengedi-e, hanem a király kezd vele beszélni, látva a szíve szomorúságát. És Nehémiás akkor is az Úrhoz könyörög egy fohásszal, és elmondja, hogy mit szeretne, és a király Isten jó indulatából engedélyt ad a hazatérésre. Nehémiás hazatér Júdeába, Jeruzsálembe. A király levelével, engedélyével, pénzzel, katonákkal megy, mint egy helytartó Júdeában, úgy érkezik oda. Persze, hogy az emberek fölfigyelnek rá, de ő akkor még semmit nem szól, hanem egy éjszaka körülmegy a város körül, végignézi a városfalat. Körülbelül ez a városfal akkora lehetett, mintha itt a Kossuth utcát, azt a részét, ahol a parókia van, körbejárnánk, elmennénk a másik Kossuth utcán a Rákóczi útig, majd vissza, és az Iskola utcát bezárva, ekkora volt körülbelül 2,5-3 kilométer Jeruzsálem akkori területe. Ezt kellett kerítéssel körülvenniük, megjavítani a kerítést. És miután végigjárja éjszaka ezt az utat Nehémiás, odafordul másnap az emberekhez, megszólítja őket, és azt mondta, látjátok, hogy milyen nagy bajban vagyunk. Gyertek, építsük fel ezt a városfalat. Biztos vagyok benne, hogy az Úr támogatja az ügyünket, és elmondja, hogy miért olyan biztos ebben a dologban, miért biztos, hogy ez az Úr ügye, amiben ő lépni akar, neki lépnie kell, mi az, ami nagyon-nagyon fontos Istennek azért, hogy a városfal felépüljön, és Jeruzsálem, a Sion hegye újra szent legyen. Amikor a munkásokat felszólítja, vannak, akik örömmel mennek és kezdik a munkát. Vannak a tékoabeliek közül olyanok, akik így fogalmazott az írás, nem hajtják bele a fejüket az uruk
igájába. Tehát ők azt mondják, hát dehogy építkezünk, építkezzen, aki akar. Nem teszek keresztbe semmit, de engem nem fognak ebbe bevonni, én csak csendes szemlélője leszek. És Nehémiás elindul így, hogy vannak, akik csak nézők, vannak, akik építkezők, és elkezdik a munkát. És már itt látszik az Ószövetségben, hogy amikor az Úr munkája elkezdődik, az ellenség azonnal támad. Újra megjelenik Szamballát, és rögtön elkezdi gúnyolni őket, és csúfolni őket, és még azt is mondja, hogy hát semmit sem fog érni. Hát ha egy róka ráugrik, már is le fog dőlni a torony, vagy a fal. Hát talán már áldozni is akarnak az Úrnak. Könnyen mondhatták volna ott az építkezők, hogy tehát tényleg semmi értelme, hát kevesen is vagyunk talán. De nem, Nehémiás megy végig, buzdítja őket. Nehémiás nagyon jól megszervezte ezt a munkát, 42 részre osztotta föl a területet, hogy ki hol építse a városfalat, és megpróbált mindenkit olyan helyre állítani, ahol a leginkább tenni tudott, és érdeke fűződött hozzá. A papokat a juhkapuhoz állította be, ahol az áldozathoz vitt állatokat hordták be a templomhoz. Azokat az embereket, akik Jeruzsálemben laktak, őket a házukhoz legközelebbi részhez, hiszen érdekük legyen, hogy a saját házukat megvédjék, és mindenkit oda, ahol a leginkább a szaktudására szükség volt. De fel lehet olvasni, nem olvastam most föl, hogy kit hova állít be, érdekes olvasmány egyébként. Ha felolvassuk, akkor megfigyeljük, hogy vannak az építők között ötvösök, pedig ott nem volt munkájuk, kenőcskészítők, akik gyógyszerészek, fordíthatnánk így, vagy orvosok. Ott vannak és építik a falat, amit tenniük kell, de ott vannak a kereskedők is, akik most nem mennek el, nem árulják a portékáikat, hanem fontosabbnak tartják az Úr ügyét, időt szánnak arra, hogy ez a fal elkészüljön. Megjelenik mindenki, és nem csak a jeruzsálemiek, hanem amint mondtam, ott a környező városokból, Júda területén, akik el szoktak menni a szent helyre, a templomba, ők is ott besegítenek. És ezzel a nagyon jól szervezett munkával dolgoznak, de az ellenség sem rest, az Úr ügyét mindig megtámadja. És az Úr mit üzen ezen keresztül számunkra? Ez a rövid történet, ami a mairól szól. Én azt gondolom, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy ma is vannak az Úrnak ügyei. Nem is egy, hanem több. Itt Pátyon is, a környező falvakban, Bián, Budakeszin, Zsámbékon, az országunk másik felén, az egész világban van ügye az Úrnak, amire odafigyel, amit ő szeretné, hogy megvalósuljanak. Jézus János evangéliumában, amikor ott kérdezik a farizeusok, azt mondja, az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Tehát a Teremtő Isten nem megpihent a teremtés után, nem hagyja magára a világot, hanem folyamatosan munkálkodik azon, hogy az emberek, amit Éva és az első emberpár elrontott, hogy az emberek újra oda kerülhessenek Isten mellé. És Jézus ezt meg is fogalmazza, tehát több mindent elmond, hogy tulajdonképpen ő miért is jött. Elmondta, hogy ő azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam az elveszettet. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhoként. Én azért jöttem, hogy szolgáljak. Vagy ahogy elmondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Tehát Jézus pontosan elmondja, hogy mi az ő feladata, és amikor elhívta a tanítványait, nekik nagyon határozottan azt mondta, ember halásszá teszlek benneteket, munkálkodjatok az Úr ügyén, embereknek beszéljetek arról, hogy csak én vagyok az út, az Istenhez vezető út. Pál apostol aztán később így fogalmazott, amit felolvastam az előbbi igében, hogy buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában. Akik most itt ülünk, ez az ige nekünk is szól, hiszen nem csak a korintusiakhoz szólt, hanem nekünk, pátyi, gyülekezeti tagoknak is. Akik ismerjük az Urat, vegyük komolyan, hogy buzgolkodjunk mindenkor az Úr munkájában. Miért? Egy másik helyen Pál azt mondja a korintusiaknak, azért, mert Isten munkatársai vagyunk. És ő várja, hogy együtt dolgozzunk. Aztán az efézusi gyülekezetnek is ír egy levelet, és ott is ezt a munkát megfogalmazza, és azt mondja, hogy és Jézus adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, másokat evangélistákul, vagy pásztorokul, tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Nem kevesebb a mi feladatunk, mint hogy ennek ma is eleget tegyünk. És szeretném, hogyha végigvennénk ennek a történetnek úgy a gondolatát, hogy hogy juthatunk el tulajdonképpen ide. Nehémiás, miután meglátta a feladatot, megszólított embereket, és ők komolyan véve választ adtak. Kaptunk-e mi már valaha, valamikor? Nem Jézustól, mert Jézus minden nap felszólít a szolgálatra, de emberektől felkérést valamilyen feladat végzésére, ami az Úr ügyének előmozdítását szolgálja. Kaptunk ilyen megszólítást? Hogy gyere, tegyük ezt Krisztus testének az építésére. Tartsunk bibliaórát, imádkozzunk közösen egy ügyért, süssünk süteményt az idős délelőtre, vagy egy szeretett vendégségre, vagy vasaljunk ki egy terítőt, vagy aki szépen tud varni, megvarta az úrasztali terítőnek a riselt mintáját. Vagy hólapátolás esetén, amikor megjelennek a fiatalok, mert segítenek. Krisztus testének az építésében, vagy ahogy most bemutatkoznak a szolgálók, akár gyermekalkalom, akár ifi alkalom, akár bármilyen alkalom megtartásában, vagy kétkezi munkában. Mit feleltünk mi erre a megszólításra? Igent mondtunk, és örömmel végeztük a szolgálatot? Vagy esetleg mi is olyan csendes szemlélői voltunk a dolgoknak, mint azok az előkelők Tékoából, akik nem hajtották fejüket bele az igába? Én nem érek rá. Bőségesen elég az otthoni munkám. Majd, ha nyugdíjas leszek, megyek és segítek. Nem tudok most időt szakítani, hiszen fontosabb egy kirándulás, egy családi esemény. És ez nem azt jelenti, hogy egyszer-egyszer nemet mondok, hanem rendszeresen nemet mondok a szolgálatra. Tudjuk-e, hogy ilyenkor nem embereket utasítunk vissza, hanem magát, Istent. Én mégsem akarom a te ügyedet végrehajtani, nem akarok szolgálni abba, amire te tulajdonképpen elhívsz. Olyan jó, amikor meghalljuk az elhívást, és igent tudunk mondani erre a szolgálatra, az Úr áldása sem marad el. Milyen jó, hogy mi nem tartozunk azok közé, akik gúnyolják a munkát. Ugye? És hadd mondjak erre is egy nagy kérdőjelet, mert amikor még nem látjuk világosan az Isten vezetését, munkáját, olyan könnyen ellene megyünk dolgoknak. És ebben a gyülekezetben éppen nyáron volt egy ilyen, amikor évek óta imádkozunk azért, hogy megalakuljon egy új ifi a kisebbekből, a fiatalabbakból, és mindig halasztottuk a döntést, és egy valaki nagyon komolyan megkapta az ifisek közül, hogy igen, Isten indítja arra, vegye kezébe a dolgot. De a többiek féltve azt, hogy ők mit fognak kapni, szolgálatba kell állni, neki rontottak ennek az egynek, amit utána megbántak, és Isten leállította. De olyan könnyen, amikor nem látjuk az Isten ügyét, annak, aki már látja, neki rontunk, hogy ez hülyeség, ezzel nem érdemes foglalkozni. Miért is csinálod? Nem lesz látszatja. És elmarad az, hogy imádkozzam az ügyért, és hordozzam azt a dolgot Isten előtt. És Isten győzött, meggyőzte a többi fiatalt is, és hálát adhatunk, mert péntekenként két ifi működik már, a középiskolások és az egyetemistáké, és a hetedik-nyolcadikosoknak, amire járnak is. De bármilyen ilyen ügy lehet, amikor valami kezdeményezés van, és nem vagyunk Istennel olyan kapcsolatba, még a lelki ember is szembe mehet ezekkel a dolgokkal. Vigyázzunk, kérdezzük meg ilyenkor Istent, és ne forduljunk rögtön ellene. De amikor tesszük a dolgunkat az Úr munkájában, és jön a támadás, mint ahogy támadta Számbállát is a népet, akkor pedig, ha biztosak vagyunk a dolgunkba, tegyük azt, amit Nehémiás tett. Könyörögjünk az Úrhoz, és kérjük azt, erősíts meg bennünket, hogy ne ijedjünk meg az ellenségtől, hanem azt lássuk meg, Urunk, ami a Te célod, a célkitűzésed, és hadd tudjunk a Te akaratodba belesimulni. Mikor szólított meg engem Isten, egy feladatra mikor hívott el, vagy esetleg mikor kért meg egy ember? Mi az, amit teszek? Igent mondok, és úgy szolgálok, mint aki nem az emberek tetszését keresem, és nem az embereknek szolgálok, hanem Istennek? Vagy csak csendes szemlélője vagyok a dolgoknak? Egy példát hadd mondjak el, hogy milyen fontos egy gyülekezetben az imakör. Spurgeon mondta el, amikor megkérdezte valaki tőle, hogy hogy ilyen nagy gyülekezete van, és élő hitre jutnak emberek. És levitte egy alsó terembe a kérdezőt, és megmutatta, hogy körülbelül 100-an imádkoztak az ő alkalmáért. Miért olyan nehéz egy ima közösségre egybegyűjtenünk embereket? Miért olyan nehéz eljönnünk imádkozni, amikor ez is az Isten ügyét mozdítja elő? Vagy miért olyan nehéz az otthoni imádságainkban nem csak saját magunkért, hanem a gyülekezetekért, a lelki ébredésért imádkoznunk? Pedig ez aztán tényleg az Isten ügye, és az ő országa, Krisztus testének az építése. Igent tudok mondani Isten kérésére, emberek kérésére vagy ne? És még egy nagyon fontos gondolat, hogy amikor igent mondunk valamire, mi szeretnénk megválasztani, hogy hol dolgozzunk. Nehémiásnál egy rendszerben volt. Mi falat szeretnénk építeni oda, ahova nem kell, és hányszor felépítjük Isten és közénk ezt a falat, vagy emberek közé, amikor egy pletykát hallunk, és már is egy falat építünk embertársaink közé. És ott, ahol kellene falat építenünk, a pogány szokásoknál, ott nem tesszük meg. Vagy elmondjuk, hogy sokkal jobb a másik munkája. Én inkább azt szeretném tenni. Pedig meg kell látnom, hogy Istennél mindenkinek ki van jelölve a helye. Mindenkinek van egy helye, ahova Isten az ő terve szerint odaállította. De azt számon fogja kérni rajtunk, hogy ott voltunk-e a helyünkön. Részt vettünk-e az építkezésben, vagy sem. És hogyha nem talál ott a helyünkön, akkor az áldás is elmarad. Nagyon sokan keresztjének Isten áldásai után vágyódunk, de az csak az engedelmes szív és élet után tudja adni. Kívánom, hogy mindannyian el tudjunk ezen még tovább gondolkodni, elmélkedni, és legyen kész a mi életünk, a szívünk arra, hogy igent mondjunk Istennek, amikor ő szolgálatra hív, és annak a szolgálatnak a végzésébe igazán hűségesek maradhassunk. Amen. Isten igéjére válaszolva a 779. éneket keressük ki. A 779. éneknek énekeljük el mind a két rövid verszakát. Ha szól az Úr, légy csendesen.
imádkozzunk. Hadd köszönjük meg, Urunk, hogy Te nem mondtál még arról le, hogy mi is a Te szolgálatodba álljunk. Látod, hogy a saját kényelmünket olyan sokszor fontosabbnak tartjuk, és Téged nem az első, hanem csak a második, harmadik helyre teszünk. De köszönjük, hogy eközben is vezetsz és tanítasz. De látod azt is, Uram, akik folyamatosan igent mondanak a szolgálatra, sokszor már nagyon elfáradnak. Könyörülj azokon, akik évek óta folyamatosan szolgálnak, és akár a testük, akár a lelkük meggyengült. Hadd tudjanak hozzád erőért kiáltani. És te, aki azt ígérted, hogy aki benned bízik, annak az ereje megújul, és szárnyra kelnek, mint a sasok. Hadd kérjük, hogy így újítsd meg ebben a gyülekezetben szolgálókat. Hogy jókedvel és örömmel tudják azt a munkát végezni, amit te bízol ránk, rájuk. Olyan jó, hogy semmelyikünk sem kivétel. Mindannyian a te szolgáid vagyunk, és mindannyiunknak azt kell tenni, amit te vársz tőlünk. Hadd tudjuk közösen a gyülekezet dolgait imádságban hordani, és megérteni, Uram, a te akaratodat mindenben. Hadd legyünk készek arra, hogy igent mondjunk az olyan feladatokra is, amihez nincs kedvünk. És hadd lássuk meg, hogy minden szolgálatot neked végzünk, aki a mi életünk Ura megváltója vagy. Hadd tudjuk segíteni ezzel a te egyházad építését. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy eléd hozhatjuk az egyéni imádságainkat is. Valamikor a feladat a családunkon belül van, és abba is megrestülünk, kitartóan imádkozni mások megtéréséért, egy betegség elhordozásáért, vagy a másik másságának az elhordozásáért, vagy a gyász fájdalmát eléd vinni, és tőled várni a vigasztalást. Köszönjük, hogy te olyan hatalmas Úr vagy, Urunk, hogy te mindent meg tudsz tenni a mi életünkben is. Hadd imádkozzunk most azért, hogy ebben a gyülekezetben adj újra és újra lelki ébredést, hogy azok, akik langymelegek, égni tudjanak érted, és követni tudjanak, és szolgálni téged. És akik még nem adták át az életüket, Uram, hadd tudják átadni. Szólítsd meg őket a te igéd által, hogy hadd lássák meg azt az értékrendet, ami számodra a legfontosabb. Így könyörgöm gyülekezetünk idős tagjaiért, akik hozzád készülnek. Láttasd meg velük is, Uram, hogy hogy áll az ő életük. De hadd hozzuk eléd a gyermekeket, fiatalokat, a sok-sok hittanosunkat, Uram, azokat, akik komolyan vesznek téged, és azokat is, akik gúnyolódva beszélnek rólad. Olyan jó, Úr Jézus, tudni, hogy te értük is meghaltál, és győzedelmeskedsz az ő életükben is. Kérünk téged, Urunk, adj nekünk kitartást minden munkánkban, szolgálatunkban. És kérlek arra is, hogy áld meg a következő heti alkalmainkat, az idős délelőttöt, a gyülekezeti bibliaórát. És most, amikor a reformáció hónapjában, a reformáció megemlékezésére is készülünk, hadd tudjunk mi magunk is újra megújulni. És hadd hozzuk eléd a közelgő csendes napokat. Te készítsd ott is az emberi szíveket is, és az alkalomtartót is, hogy a te igét tisztán, a te lelked erejével tudjon szólni. És hadd kérjünk, hogy hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat. Amen.
fennállva imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és egy verset hallgassunk meg először. Stefán Tünde fogja elmondani.
Turmezei Erzsébet, a te helyed. Hová az Isten állított, bizonnyal az a te helyed. Csak ott lehet ő pajzsod, ott lehet mindig veled. Áldást, ha kíván adni rád, e földön szerte nem keres, csak ott, saját kis helyeden, s jaj neked, ha az üres. Áld meg hát híven helyedet, akármi is súlyos a kereszt, s ha tűz próbálja hitedet, ne óhajtsd elkerülni ezt. Ne vágy sóvárgva más felé, hatán helyed igénytelen, dicsérd az Urat éppen ott, az elrejtett kicsiny helyen. Amit mulasztasz, úgy lehet, elhagyván a magad helyét. Aztán áldástól fosztja meg Istennek egy más gyermekét. Gondold meg jól, a te helyed, te töltheted be senki más. Az Úr rád bízta, s ő vele tiéd lesz majd a számadás. Fogad naponként a helyet, mint Istened ajándékát. Ne szőj magad más terveket, add őket mind az Úrnak át. Győzelmet akkor áld csupán, imád csak úgy hallgatja meg, ha mint az ő hű harcosa, el nem hagyod az őrhelyet. Halálig légy hű, s igaz, úgy nyersz majd égi koronát. Benned az Úr, ha hű maradsz, megdicsőítheti magát. Örvendve töltsd be tisztedet, boldog reménnyel várd, Urad. Hadd lássák azt meg mindenek, hogy ő békét és üdvöt ad. S ha majd királyod megjelen, e földön szerte nem keres, csak ott, saját kis helyeden, s örvendve lássa, nem üres. Ó, boldog nap számodra az, ha itt helyeden megtalált, magával visz a mennybe fel, s a trónon néked helyet ad.
Nagyon szépen köszönjük, és egy kánont énekeljünk most el. Kis papírokat osztottak.
Mindenkinek jutott egy ilyen papírcsík. Indulj neki, és hisz vár a feladat te rád. Akinek nem jutott, az, ha egy kicsit fülel, megfogja tanulni hallás után gyorsan, mert nem hosszú, egy sorról van szó. Indulj neki, és hisz vár a feladat te rád. Ne várj, ha az Úr szól, menj. Ennyi. A közepén van egy szünet a terád után, az körülbelül annyi, mintha még egyszer mondanánk, hogy te rád, tehát pont annyi szünetet tartunk. Vár a feladat, te rád, ne vár, igen, tehát azt a rád szót nem tartjuk ki, hanem szünet lesz utána, és a ne várj, a várj szót viszont kitartjuk, annyit, mintha még egyszer mondanánk, hogy ne várj. Ne várj, ne várj, ha az Úr szól, menj. Tehát ennyit kell tartani. Ez az a két dolog, amire figyelni kell. Kétszer egymás után énekeljük el. Indulj neki, és hisz, vár a feladat te rád. Ne várj, ha az Úr szól, menj. Indulj neki, és hisz, vár a feladat te rád. Ne várj, ha az Úr szól, menj. Köszönöm. és akkor először egy két szólamú kánont csinálunk belőle. Első szólam mindenki, aki azon az oldalon ül, második szólam, akik ezen az oldalon ülnek, és az indulj után induljon a második szólam mindjárt. Indulj, indulj! Köszönöm. Egy ilyen elfogyó kánon csinálunk, tehát nem fogunk valahol megállni, meg újrakezdeni, hanem csak egyszer énekeljük végig. És most csinálunk több szólamot is belőle. Első szólam, második szólam, harmadik szólam, negyedik szólam, ötödik szólam. Nem baj, hogy a létszámok különbözőek, ne essünk kétségbe, hanem induljunk. Indulj, 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 ne, 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 indulj, indulj, indulj. És fogjunk el. Jó, akkor most egy olyan változatot csinálunk, hogy mégiscsak megállunk valahol. Elindulunk, és figyeljük, hogy hol tartunk, mert egy lassítást csinálunk, és ahol megérkezünk, ott megállunk. Indulj, 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 indulj. Köszönöm szépen.
Tehát akkor induljunk, és vár a feladat, és buzgolkodjunk az Úr munkájába. Ma délután 4-kor házasköri alkalmat tartunk. Szeretettel várunk házaspárokat, akik szeretnének épülni a házasságukban. Kedden 8:45-kor imaóránk lesz, 9-kor idősek délelőttje, szeretett vendégséggel egybekötve, és aki tud erre egy kis süteményt hozni, kérjük szépen, hogy a tea mellé legyen valami. Kedden este 7 órára a presbitereket várjuk egy biblia órára. Csütörtökön délután 4 órakor a Levendula otthonban lesz istentisztelet. 6 órakor gyülekezeti biblia óra, 7 órakor pedig kóruspróbát tartunk. És pénteken este 6-kor van az ifjúsági biblia óránk immár 2 csoportban. És hirdetem még, hogy október 28-án ifjúsági csendes napunk lesz, egyházmegyei ifjúsági csendes nap. Horváth Ádám lelkipásztor jön szolgálni közénk, és az egyházmegye ifjúságai közül is lesznek. És november 3-án pedig női csendes napunk lesz. 10-éről kellett előre hoznunk, mert 10-e munkanap lesz novemberben, és ezért november 3-án tartjuk. Erre is lehet készülni. Ennek az ifis csendes napnak a témája Isten ismerősnek jelölt, ez a címe. A női csendes napé pedig bizalom, félelem helyett bizalom, ha félek is, benned bízom, erre az igére fog épülni. Adományainkat hirdetem még, a vasárnapi persejpénzünk az elmúlt vasárnap 119.500 forint volt, és iratterjesztésünkből az istentisztelet után lehet lelki könyveket, bibliákat, énekes könyveket vásárolni. És hadd mondjam még el, akik itt a templomba körülnéznek, szóvá tették, hogy a padjaink sérültek. Azért sérültek a padok, mert restaurátor végzi a feltérképezést, hogy jövőre meg tudjuk csinálni, és bizony valahol hozzányúltak mind a Mózes padhoz, a szószékhez is, és lehet látni a padokat. Ez nem fogják helyrehozni majd csak akkor, amikor már a felújítása lesz a padoknak, hogy ezt most el kell tűrnünk egy ideig. De megállapították, hogy ezek a padok még az eredeti padok, amikor a templom épült. Záró énekünket, a 396. dicséretet keressük ki. A 396. dicséretet, és énekeljük el. Ébredj, bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Izgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.